Folytatódik az Aréna, és továbbra is a Cseh Tamással készült beszélgető könyv a témánk, a szerzővel, Bérces Lászlóval. A könyv nem egy lineáris életrajz vagy pályakép, ez erről már szó volt a beszélgetés során, hiszen sorra beleszövődnek aktuális történések, ugye változnak a beszélgetések helyszínei, és ezekhez a helyszínekhez kapcsolódóan is bekerülnek emlékek, emberek, arcok, történetek. De azért mégis van egy jól kirajzolható kronológia a könyvben, az első gitártól, az első daloktól egészen a legutolsó fellépésig, és hát itt azért mindenképpen két fordulópontot meg kell említeni. Az egyik fordulópont 1970 vége, 1971 eleje, az ominózus találkozás, az éjszakai találkozás Bereményi Gézával, ez itt részletesen és nagyon érdekesen le van írva a könyvben, és talán a másik fordulópont pedig 1984 tájékán, amikor Bereményi Géza egy kocsmai beszélgetés során egy pohár sör mellett azt mondja, hogy ő nem ír tovább dalokat. Uh-huh. Jól látom, hogy ez két ilyen kiemelkedő fordulópont?
Nyilván nagyon sok fordulópont van a Tamás életében is, mint mindannyiunkéban. Egyet mindenképpen hozzá akarok tenni, mert ez így akkor egy picit félrevezetne, mert ha ez 84 körül meg is történt, de 7 évvel később ismét a Kővágó Őrsi kapuban elköszönéskor megint elhangzott egy mondat Géza részéről, hogy nem jössz át holnap, és nem próbáljuk meg újra. Azt gondolom, hogy ez egy nagy fordulópont még, de egyet ehhez hozzá akarok tenni, hogy ezt Bereményi elolvasta, és ő mondta, hogy ja, nem így volt, de jó. Tehát igazából...
Mint történet jó,
de mondta, hogy ő is történetet tudna mondani. Tehát ez nem egy dokumentumkönyv, ezek nem dokumentumok, ezek azt mutatják, hogy Tamás hogyan látja a világot, és hogyan meséli el az életét, de biztos vagyok benne, hogy minden egyes szereplőt, ha megkérdeznénk, aki fölbukkan a könyvben, megemlítődik, hogy az a pillanat hogy volt, az a szereplő másként mesélné el. De hát ez így normális dolog, de én nem is törekedtem, engem nem is az érdekelt, hogy most akkor meglegyen pontosan, hogy hogy is telt Cseh Tamás élete, hanem igazából azt szerettem volna, hogy az ő szemével, az ő tekintetével forduljunk rá a világra, és ő vezessen bennünket, mert olyan jó esik úgy nézni a világra, ahogyan néz a világra. És akkor ebből születnek mesék, történetek, legendák. Az az igazság, hogy az ő találkozását Bereményivel, ezt annyiféleképpen mondja el Tamás, ahányszor megkérdezik. Körülbelül mégiscsak így történt, és Géza is mosolygott, hogy körülbelül minden így történt. Tehát aki valamiféle doktori disszertációhoz, vagy nem tudom mihez akarja ezt a könyvet használni, akkor ez nem lesz arra jó. Azt csinálja meg valaki más. Itt én azt szerettem volna, hogy egy embernek a képe álljon össze, ilyen ez az ember, aki szereti, szereti, nem szereti, nem szereti. Valahogy ilyenek vagyunk, azt gondolom. Csak Tamás még egy kicsit tud is valami.
Maradjunk azért még egy gondolat, vagy egy mondat erejéig ennél a szerzői vagy munka kapcsolatnál, Cseh Tamás és Bereményi Géza kapcsolatánál, hiszen erről nagyon érdekesen van Cseh Tamás a könyvben. Ugye arról beszél, hogy közös munkával megszületnek a dalok, azután a dalokat a színpad előadja az énekes, és attól kezdve az énekeshez kötik ezeket a dalokat, az énekes képviseli ezeket a dalokat. Ezek Cseh Tamás dalokként vonulnak be a köztudatba, és ettől kezdve, bár azért mindannyian tudjuk, hogy Bereményi Géza írta ezeket a verseket, vagy szövegeket, de hát ő mégis árnyékba kerül ettől kezdve. Tehát ezek Cseh Tamás dalok.
Igen. Mit lehet tenni? Tamásnak is sok kint okozott ez már, hiszen egy igazságtalan helyzet. És mondta is, hogy ahol csak tudta, mindig mondta, hogy Géza, 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 de hát Géza nem állott a színpadon. Mm. A dalok egyszer csak már az övéi lesznek, és akkor sokszor fogalmaznak több beszámban, hogy írjuk a dalokat, énekeljük a dalokat, de hát ez egy igazságtalan helyzet. De hát Géza mit csináljon? Sokszor, és ez mutatja, hogy ezt az árnyék helyzetet Géza nemes nemes módon elfogadja, hogy nagyon sokszor ott van az előadásokon, és a végén fölmegy a színpadra, és valamiképpen ilyenkor azt, amit ő megérdemel, egy kicsit meg is kapja, de hát ezek közös dalok, és hadd mondjak annyit, hogy ha ez nem nagy képűség, talán nem, hogy ez a könyv is közös könyv, tehát Tamás nagyon sokat segített. Tehát az, amit én megírtam, hiszen ez nem egy szó szerinti lejegyzés, az megtörtént egyszer, utána megírtam a szöveget. Utána elvittem hozzá, és igazából ő még tovább javítgatta, nem csak megjegyzéseket tett, hanem írt bele, és ő nagyon jól ír. Tehát úgy érzem, hogy számára is fontossá vált a könyv, és egy közös könyv lett belőle.
Cseh Tamás lemezeiről szólva egy kritikusnak a megjegyzése jut eszembe, ő azt írta, vagy azt mondta, hogy amellett, hogy ezek kulcslemezek, egyfajta generációs kifestőkönyvek. És ezzel kapcsolatban azért talán érdemes arról szót váltanunk, vagy arról beszélnünk, hogy valóban mennyire kötődnek ezek a dalok egy generációhoz, jelen esetben sokat emlegetett nagy generációhoz. Tehát mit jelentenek ma ezek a dalok, ezek a Cseh Tamás lemezek a 10 és 20 éveseknek? Néhány héttel ezelőtt éppen itt az Inforádiónak nyilatkozva arról beszélt Cseh Tamás egy interjúban, hogy az első, különösen az első korszak dalai, azok egyfajta tolvajnyelven vagy kódolt nyelven írottak, ahogy ugye általában az írók is írtak a 70-es, 80-as években. Ma már, de vajon ezek a kordokumentumok hogyan szólnak a mai fiatalok számára? Vagy az új generáció
számára? Ugye tulajdonképpen én erről nem beszélhetek, mert hát egy 20 évest kéne megkérdezni. Én csak azt tudom, akár amikor a katonában, még a Katona József színház tagja volt Tamás, akár aztán már 99-től azt hiszem a Bárka színház tagja lett, és én a Bárkán minden koncerten ott voltam. És
ott legalábbis a könyvből is az derül ki, hogy ott jó részt fiatalok is ültek.
Igen, a közönség egyszer csak nem lett másik közönség, tehát a Bárka előadásai inkább olyan 20 és 45 közöttieknek szólnak általában. Most ott a Tamás esztén nem lett hirtelen másik közönség. Fiatalok voltak, tűnt szeretik a dalokat, de én a nevükben nem beszélhetek. Úgyhogy én ezt nem tudom. Azt gondolom, hogy az a kódolt nyelv, ez igaz is, meg nem is. Tehát azt mondom, a legelső daluk, 70 telén, vagy 71 január-februárjában írhatták az Ócska cipő. És pontosan ez, amire utaltam a jelen konkrét morzsáinál. Micsoda egy ócska vidék? Ez nem egy kódolt szöveg. Na most ez a mondat, ez igaz. Igaz volt akkor, igaz most is. Ez most nem azt jelenti, hogy ócska vidéken élünk, de ilyen hangulataink vannak. Ehhez nem kell 60 évesnek lenni, ehhez elég 16 évesnek lenni. Vagy a Desiré és Antoán, ahogyan tehetetlenkednek, és ezt bármelyikünkkel, ezek olyan alap élethelyzetek, most ha lépek, jó, ha nem lépek, az a jó, nem tudom, mit tegyek. Ezek szerintem nem feltétlen a 70-es évekre vonatkoznak.
A beszélgetés végén hadd idézzek még Cseh Tamástól néhány gondolatot a könyvből. Azt mondja a beszélgető könyvben, hogy mindig volt bennem megváltói szándék, hogy jobb ember csinálni, ha csak kettőből, háromból, ez egyébként még a kőbányai évekre utal, amikor ő rajztanárként dolgozott egy kőbányai iskolában. Akkor is, hogy a hülyeség tengeren ne öntse el az országot. Nem akarom én azt domborítani, csak hát nem bírok szabadulni a gondolattól, hogy most is valószínűleg azért vagyok beteg, mert ez a kutyavilág megbetegített. Hiába rajzoltam, hiába tanítottam, hiába énekeltem, annyi reménykedés után megint olyan országban élek, ahol a hülyeség az úr, és azt már valószínűleg nem viselt el az idegrendszerem, és gyorsan csinált egy rákot. Ezt mondja Cseh Tamás a könyvben, és hát ezek igen keserű szavak, és azért is idéztem így a beszélgetés végén, mert talán sokak számára meglepő módon a politika, vagy valamilyen politikai közélet állásfoglalás, de még utalás is kimaradt ebből a könyvből. Tudatosan?
tudatosan először azt hittem, csak az én szándékom lesz ez, és aztán olyan örömmel tapasztaltam, hogy a Tamás szándéka is ez. Ez nem azt jelenti, hogy az ő hovatartozása ne derülnek, hiszen ezt tudjuk, elkötelezett jobboldali. De politikáról beszélni én akkor, amikor ő olyan édesen beszél a Rozikáról, aki hozzáállt az almás süteményt, vagy a Balog öcsiről, aki Bakonybélben a kávéval megkínálja, és az indián történetekről, a kamaszkori szerelmekről, vagy Éváról és a családról. Amikor ezekről beszél, ezekhez képest akkor, amikor most akkor visszaidézem, amikor a hülyeség az úr, méltatlan lenne. Egyszerűen méltatlan lenne behozni mindazt, amiben most élünk, mert ezek sokkal fontosabb dolgok. Sokkal fontosabb dolgok, és úgyis fröccsen az a sár ránk is, de azért direkt ne lépjünk bele. Úgyhogy én ezt semmit nem elhazudva, de nem gondoltam, és Tamás sem gondolta, hogy nekünk ezzel kéne foglalkozni. Ki miről vitatkozik, ki kire szavaz, és így tovább. Az állásfoglalása világos, tovább meg nem érdekes. Tovább az érdekes, és csak azért, mert betegséggel kezdte a beszélgetést, és most is ezt az idézetet választotta, és ezek mind rendben vannak, ott vannak a könyvben, de változatlanul hangsúlyozni szeretném. Én azt nem, és abban bízom, hogy ez a könyv elsősorban az életszeretetről szól, a derűről, és arról az erőről, amivel végig kell élni az életünket. Nem kell, de nagyon jó végigélni. És ezt, hogy jó élni, én ezt szerettem volna, hogyha ez kiderül ebből a könyvből.
Ez kiderül egyébként a könyvből. Bészes László Ancsa Tamással készült beszélgetőkönyv szerzője volt a vendégünk az elmúlt egy órában itt az Arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is nagyon köszönöm.